Mi volt a szervező ereje most ennek az új évadnak? Mi határozta meg, hogy milyen előadásokat mutatnak be, mivel is foglalkoznak majd a Vígszínházban?
Először is nyilván a népszínházi jelleget azt meg kell őriznünk a mindenkori Vígszínházi dramaturgiának, Vígszínházért gondolkodóknak azt szem előtt kell tartaniuk, hogy a stúdiószínházunk is, amit annak tekintett Pesti Színház is gyakorlatilag a hiszem, Pest hatodik legnagyobb színháza. Tehát 1600 embert kell bevonzanunk estéről estére, és még a stúdiót nem számoltam. Tehát marad a népszínházi jelleg, ami egyébként meg nagyon közel is áll hozzám, és a pályázatomban is erről beszéltem, ahol sem snob, sem elitista nem akar lenni az ember, sem gagyi. Az viszont egy érdekes kérdés, és nyilván minden színház vezető világ minden pontján ezen gondolkodik, hogy mi tud most mágnes lenni egy ilyen helyzetben. Mi vonza be a nézőt, és amikor eszedbe jut egy darab, azzal találkozol, hogy a mondatok, attól, hogy ilyen gyorsan változik a világ, ki gondolta volna pár hónappal ezelőtt, hogy egy háború zajlik majd mellettünk a közvetlen környezetünkben, hogy egy bizonyos darabok, bizonyos mondatai egyszer csak egy másik megvilágításba kerülnek, és vagy nem mondhatók el ebben a fényözőben, vagy éppen lehívják a darabot, és azt mondja, ezt meg kell csinálni. Mennyire kell most törődnünk azzal, hogy elgyötört lelkű embereket vonzunk be, és egy valami üdítőt legyen, valami felszabadító legyen. Alkatomból, a Vígszínház logikájából is az következik, és szerintem is dolgunk, hogy akármilyen pontosan festünk föl képet a világ állapotáról, három gyerekes apaként, ha más nem, hát ezért is kell látni a fényt az alagút végén. Tehát nagyon érdekes kérdés, hogy egy látleletet mutatsz egy látleletet a nézőnek, körbejárod te magad ezeket a mindannyiunkat izgató kérdéseket művészi formában, de a végén a látlelet kevés, valamit sugalnunk kell, valami energiát kell magunk számára is nyerni, és nyilván továbbadni a nézőnek is. Tehát ezek voltak körülbelül a szervező erők, és így igyekeztünk színesek lenni valóban. De nyilván a Harvey, barátom Harvey című darab Balló Péter rendezésében, az szolgálja ezt a fajta egyszerre szórakoztató és mégis a világ elviselhetetlen könnyűségével szembenéző életszemléletet. Nagy Kálozi Eszterrel és jó magammal többek között a színpadon, az ember ilyenkor persze mindig veszket, mert legszívesebben felsorolva mindenki, csak akkor ellopom az időt a színház egészétől. Tehát nagyon fontos, hogy egyszerre egy rendkívül szórakoztató darab, de közben teljesen nyilvánvalóan szól a mi bezártságunkról. Ezt folytatja, hogy legyen a szellemiség, hogy ez nagyon fontos volt. Franz Kafka kastélya bizonyos értelemben teljesen másik szemszögből Bodó Viktor rendezésében. A Viktor rendezésében teljesen nyilvánvaló, hogy a Kafkáról elsőnek eszébe jutunk főnév a szorongás. Ha ezt Viktor fogalmazza meg a maga színházi eszközeivel, abban biztos, hogy rengeteg groteszk humor lesz. Ifjabb Vinyánszky Attila, Hegedűs D. Géza, Mélyes László, Orosz Ákos, Kovács Patricia, Radnai Csilla játsszák többek között. Ezt október 8-án mutatjuk be, ez lesz a második bérletes előadásunk a Vígszínházban, és utána december 9-én én William Shakespeare Szeged Szeggel című darabját rendezem, és ebben maga Shakespeare, maga a népszínházi gondolkodás szerintem nagyon engedhette meg magának, hogy a matrózok, akik az alsó részen ültek sörös kell, hogy ők unatkozzanak. Tehát Shakespeare-ben mindig az a több rétegűség a vonzó, ami évszázadok óta működteti az előadásait. Egyszerűen egy politikai krimiben vagyunk, ahol szinte minden másodpercben élet-halál kérdése dől el, és közben rendkívül szórakoztató balfácán figurák jönnek, mennek. Ezt a fajta sok rétegűséget nyilván ide illesztve a mi mai valóságunkhoz, ugye ő Bécsbe tette a darabot, kell összehoznom, és Köszegi Ákos, Toll András, Hundelik József, Márkus Luca, Serez Zoltán, Feszban Béla játsszák a főszerepeket. Ez a három Víg Színházi bérletes előadásunk. Pesti Színházban mellette pedig folytatjuk a kortárs darabokat, Nick Payne Incognito című darabja lesz Szőcsartú rendezésében, Nagy Ervin, Kovács Patricia, Márkus Luca és Horváth Szabolcs, itt most egyszerű dolgom van, mert ők négyen játszanak sok-sok szerepe. Ez pedig egy különös kutatás története, amelynek a tárgya 20. század talán legnagyobb géniuszának, Albert Einsteinnek az agya. Érdekes előadás, majd ifjabb Vinyánszky Attila, Hubay Miklós, Vas István Ránki György Egy szerelem három éjszakáján ezt a zenés drámát mutatja be a Pesti Színház. Hát parádés szereposztással, tehát együtt Kern András, Lukács Sándor, Hegedűs D. Géza, Nagy Kározi Eszter, Hirtling István, Orosz Ákos, a fiatalok, Erdős Zsombor és Varga János Áru egyetemi hallgató többek között. Itt pedig ugye reflektálunk arra, ami körülöttünk van, ez a darab kapcsolódik Radnóti Miklóshoz és ahhoz a háborús helyzethez, ahol bezárva fiatalok, költők megpróbálnak túlélni. Utána Teresi Williams, Macska forró bádok tetőjén egy szinte kortárs klasszikus Valló Péter Péter rendezésében, Szilágyi Csengével, Brass Bencével, Hegedűs D. Gézával, Igó Évával. Hát itt az ember ilyenkor olyan, mint egy hirdető tábla, és megpróbál minden tisztességesen elmondani. A dolog lényege, hogy mindig is a bérletesek voltak a Víg Színház működésének az alapja, és nagyon törekszünk arra, mint a Víg 125 koncertnél is, ami egy varázslatos este volt összekapaszkodó társulattal és nézőkkel, ahol végigmentünk 125 év dalain a társulat minden tagja énekelt, és hát nyilván itt is fontos volt, hogy a bérleteseink juthattak ehhez, csodás estéhez elsősorban. Ami újdonság, létrehozunk ifjúsági bérletet, amiben vannak közönségkedvenc előadások is természetesen, és olyan előadások, amelyek pedig mint például a Kinek az ég alatt már senkinek sincsen, ami szerintem nagyon segíti az ifjúságot abban, hogy Aranyhoz és Petőfihez, mint mai kortársakhoz tudjon viszonyulni. Ezt is Fiat Nyászki Attila rendezte, ott van a Pál utca fiúk, a Toldi, az öreg hölgy látogatása, lóvá tett lovagok. Tehát ezek olyan anyagok, olyan ifjúsági bérletek, amelyek nyilvánvaló módon egy iskolai osztály számára közelebb hozhatják a Víg Színházat, és potenciális újabb bérleteseket nevelhetünk. A házi színpadon pedig elszámtan folytatjuk a kortárs magyar drámák bemutatóját.
És hát ott egy újdonság még a Pinokkió, ugye?
És így van, ez volt a bérletes rész, és hát a Pinokkió, a Pinfeli Keresztes Tamás rendez, zajlanak az előkészítő munkák, és Presser Gábor zenéjével. Remélhetőleg a padlás mellett egy újabb legendás és hosszú nagy szériát megérő előadás születhet.
Annyit kérdeznék még, hogy nem fél attól egy-egy új évad előtt, hogy megvannak a nagy tervek, nagy bemutatók, izgalmas előadások, és mégis talán valami miatt egy-egy előadás mondjuk nem úgy működik, nem úgy vonzza a közönséget, mint azt előtte elképzelik.
Hát ez természetesen mindig benne van a papíron. Természetesen minden egyes előadás, egy születéstörténet, és bármi történhet, de közben úgy rakod össze az évadot természetesen a kollégákkal együtt, hogy bizakodó vagy, de a színházban benne van ez a kiszámíthatatlanság, meg hát, hogy az élet változik. Ezek csak nevetségessé válhatnak problémák, vagy felerősödhetnek. Igen, benne van a pakliban, ez mindig is benne volt a színház életében. Gyorsan kell reagálni, ha így van, és ezzel a félelemben nyilván együtt ér az ember egészen a premierig, sőt, még utána sem tudod, hogy hogyan alakul egy ilyen vírusos helyzet után. Nagyon kiszámíthatatlan az életünk, és annak idején is Marton tanárról sokat beszélgettünk arról, hogy miért nem csinálunk hosszabb távú terveknek pont az a gyenge pontja, ami az előnyük. Egyszer látni vélet, hogy mifelé menjen a színház, vagy egy színészi sorsot jobban meg lehet tervezni, rendezőket hívni, és közben meg lehet, hogy egyszer csak sútba kell dobnod azt az előadást, tervedet, mert elmegy alóla a világ.
És hát a híradók végén szoktak helyet kapni az úgynevezett színes hírek, és hát a beszélgetés végén talán egy ilyen az, hogy közben épül a Vígerdő.
Igen. Amikor szertartással ismerkedtem, a Víg Színház szertartásával, mert bár nyilván itt éltem a városban, de nem belül éltem az épületben, és így sok mindenről kevésbé tudtam. A május válítás kapcsán jutott eszekbe többeknek, hogy mi van, hogyha reagálunk arra, amit az ember, ha komolyan vesz, és nem úgy írja a pályázatába, mint egy ilyen kötelező kört, mint egy értelmiségtéve elvárható illendő fordulatot, hogy közben környezettudatos színházat szeretne csinálni. Mit jelent ez? Nyilván szólhatnak erről előadások. Törődhetünk azzal, hogy miből iszunk, hogy milyen palackokból iszunk, vagy tisztított vizet iszunk kancsóból. Tehát ez nagyon a sok minden apróságban össze, de végül is felmerült, hogy hát ha már ünneplünk, és bízunk a jövőben, és van egy csodás módunk, akármilyen patetikusan hangzik, hát akkor ültessünk fákat. Fát ültetni az mégiscsak egy reménykedés. Tehát amikor arról beszélek, hogy egy előadás végén is legyen ott a fény, és akarjunk élni, és akarjuk ezt a földet rendbehozni, és legyenek energiáink, akkor ehhez a gondolathoz könnyen párosítható, hogyha nem májusfát állítunk, hanem valóban ültetünk. 126 facseptemétét ültettünk. Ugye nem tudtunk ünnepelni a 125-et így együtt a közösséggel, úgyhogy statisztikailag a kihagyott 124 és 125 után a 126-nál végül is így meg tudjuk ünnepelni a középarányú 125-öt. 125 csetmetét ültettünk el, és egyébként is nagyon jó volt látni a társulatot együtt, ahogy ott ástunk, egy teljesen más helyzetbe locsolgattuk a frissen ültetett növényeket, találkoztunk. Ezt a társulatnak is jót tett, és kifejezetten arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy a X év múlva, mondjuk a 150-et, akkor így a Vígerdőben ünnepelheti majd az akkori társulat. amennyiben ez a kis színes, én azt mondom, hogy nem is olyan kis színes, hanem ez nagyon fontos szemlélet, amit hogyha ki a maga módján képvisel, akkor van esélye a világnak, hogy ezeket a sebeket, amiket ejtünk a Földön, azokat begyógyítsuk ki a maga módján, mint nyilván. Beszélhetünk ezekről előadásunkban, és most így praktikusan pedig két kézzel is tehetünk érte valamit.